Amint a megtestesült lélek állandóan vándor ebbe a testben, a gyermekkortól a serdülőkor van át az örökkorig, a halál pillanatában is egy másik testbe költözik. A józan embert azonban nem téveszti meg az efféle változás. Tehát, itt Krisna folytatja, hogy mi örök lelkek vagyunk. És a lélekvándorlás folyamata az nem csak akkor történik, amikor valaki elhagyja ezt a testét. Hanem a lélekvándorlás ez most is történik. Mert a lélek, aki mi vagyunk, most is vándorunk egyik testből a másikba. Egy fiatal testből, egy idősebb testbe, egy öreg testbe. Tehát amikor 5 évesek voltunk, teljesen másképp néztünk ki, mint amikor most 30-40-50 évesek vagyunk, ki ahány éves. Tehát egy teljesen más volt. A test az változott, de mi, mint személyek, ugyanazok maradtunk. Tehát, hogy amikor valaki kérdezi, hogy mi a lélekvándorlásra bizonyíték, tehát, hogy ez egy teljesen józan észen alapulva meg lehet érteni, hogy ez most is történik. Nem csak azokra a történetekre kell hagyatkoznunk, amit mesélnek a szentírások, ugye most éppen Bharat Maharaj történeténél járunk a Srimad Bhágavatamban az 5. énekben, és akkor ő egy nagy király volt, aztán ősztestbe kellett megszületni, aztán megszületett Jada Bharatként, egy brámanaként, és akkor a 3 életét elmeséli a Bhágavatam. Igazából mindennyiunknak volt előző élete, és múltkor említettem ezt a Farcadi esetet, de van egy professzor, Ian Stevenson professzor, lehet, hogy őt is már említettem, hogy aki 2000 ilyen esetet dolgozott fel, amikor kis gyerekek, fiúk, lányok, 5-10-15 évesek emlékeztek előző életükre. Pontosan meg tudták mondani, hogy melyik országban éltek, melyik városban, melyik utca, melyik házszám, hogy hívták őket, mivel foglalkozott a család, hány testvére volt, hogy hívták az anyját, az apját. Tehát nagyon sok részletet el tudtak mondani. És ez a professzor 2000 ilyen esetet feldolgozott. Tehát erre igazából sok bizonyíték van, de a legfontosabb bizonyíték, mert ezt mondja Bhagavad Gita, ezt mondja a Szentírás, és itt hallunk erről. A józan embert azonban nem téveszti meg az efféle változás, mert mi nem az a test vagyunk. A test az csak a léleknek a ruhája. És ugyanúgy, ahogy cseréljük a ruhánkat, amikor elérkezik az ideje, cseréljük az anyagi testünket is. Tehát, hogy nem vagyunk ez a test, és itt a 14. vers, hogy pedig azt mondja nekik, hogy nem is vagyunk az elmese. Ókunti fia, a boldogság és boldogtalanság ideiglenes megjelenése és eltűnése, olyan, mint a tél és a nyár kezdete és elmúlása. Ó, bárat a sarja, ezek csak érzékfelfogásból relednek, és az embernek el kell tűrnie őket, anélkül, hogy zavarnák őt. Ez egy nagyon fontos vers. Mátra sparsá, stukantaja, úgy kezdődik a szanszkrit. A mátra szó az azt jelenti, hogy mérőműszer, mérőeszköz. És amikor mátra sparsá, azt mondja ez a vers, hogy az érzékeink azok mérőeszközök. Az érzékeink azok nem mondják meg valamiről, hogy jó vagy rossz. Az érzékeink azt mondják meg, hogy ez ilyen. Ha megfogunk valamit, akkor ennek van sarka. Érezzük, hogy most itt, ugye, hogyha van egy hőmérő, akkor megmondja, hogy 23 fok van ebbe a szobába. A hőmérő nem mondja meg a 23 fokról, hogy ez jó vagy rossz. A hőmérő azt mondja meg, hogy ez ennyi. És akkor, hogyha mi a 23 fokot most jónak értékeljük, vagy rossznak értékeljük, akkor az azon függ. Hogyha mondjuk 23 fok van kint, akkor azt jónak értékeljük. Ha 23 fok van bent, azt is egész jónak értékeljük. De hogyha mondjuk 15 fok van kint, az itt téli időben, pluszban, az jónak számít. Hogyha a szobában van 15 fok bent, az lehet, hogy már úgy hűvösnek számít. Tehát, hogy attól függ. Most tegnap, ma este néztem a hőmérőt, itt Budapesten mínusz 16 fok volt este. Farmon mínusz 20 fok volt. Mínusz 20 fok volt éjszaka. Tehát, hogy az hidegnek számít. Olvastam néhány nappal ezelőtt egy cikket a sarkutatókról, hogy ilyen kutatásokat végeznek, és mondják, hogy nyáron mennek az északi sarkra kutatásokat végezni, mert akkor felmelegszik az idő mínusz 40 fokra. És télen a leghidegebb, amit mértek, az mínusz 89 volt. Tehát, hogy mínusz 89 az már úgy, azt mondják, hogy az már ciki, de a mínusz 40 az még úgy egész jó. Az északi sarkon az jónak számít. Ugye mi itt most mínusz 15-20 fokok vannak, és akkor panaszkodunk, hogy ez rettentő hideg, mert nagyon régen nem volt ilyen hideg. Majdnem megdőlt a hideg rekord pár nappal ezelőtt. Igen, Baján mértek valami nagyon hideget. De még nem ért el a leghidegebbet, amit eddig mértek. De az a lényeg, hogy ez mind viszonylagos. Hogyha egy eszkimónak mondják, hogy mínusz 15, akkor azt mondja, hogy kezd kitavaszodni. Hogyha nekünk mondják, hogy mínusz 15 fok van, akkor azt mondjuk, hogy ez nagyon zord, téli hideg van. Ja, eszkimó kezd levetkőzni, hogy akkor nehogy bemelegedjen ebbe a nagy melegségbe, mínusz 15 fokba. Ez mind viszonylagos. És ezért az érzékek nem azt mondják meg, hogy ez jó vagy rossz, hanem azt mondják meg, hogy az ilyen. És hogy mi milyen tudatállapotban vagyunk, az határozza meg, hogy ezt jónak értékeljük, vagy rossznak értékeljük. Mondok egy másik példát rá. Van egy futballmeccs, és van két közönség. Az egyik csapat, és a másik csapat. És amikor ebbe a kapuba megy a labda, akkor az egyik csapat örül, a másik nagyon szomorú. Amikor abba a kapuba megy a labda, akkor a másik csapat örül, az egyik csapat szomorú. És ugyanazt a történetet nézik. Nem? Ugye a két csoport ugyanazt a történetet nézi. És min függ a boldogságuk? Merre gurul a labda?
Merre nyilván azonosítják magukat.
Igen. Tehát, hogy az a lényeg, hogy mi eldönthetjük, hogy az ott adott eseményeket hogyan interpretáljuk, az elménk hogy fogja fel. Ugye az egyik csapat akkor örül, a másik csapat bánkódik. Ugyanaz a történet van, de mivel egyik így azonosította magát, a másik úgy azonosította magát, az egyik egyiknek drukkolt, a másik a másiknak drukkolt, akkor ez meghatározta, hogy boldog volt, vagy éppen szomorú volt. De ugyanúgy van velünk is. Valami történik, akkor azt mi hogyan interpretáljuk magunknak, hogy ez most jó, vagy rossz. És azt mondja a Chaitanya Charitamrita, hogy az anyagi boldogság vagy szenvedés, ez az elmének a kitalációja. Manó dharma. Nem emlékszem pontos lókára, de az utolsó az a manó dharma, hogy az anyagi boldogság, anyagi szenvedés, ez az elmének a kitalációja. Hogy kitaláljuk, hogyha 25 fok van, akkor boldogok vagyunk. Hogyha mínusz 5 fok van, akkor meg boldogtalanok vagyunk. Miért? Mert ezt találtuk ki. Ugye az eszkimó az más talált ki, azt talált, hogy mínusz 5 fok az hihetetlen kánikula. És a mínusz 40 fok alatt már kezd nehezebb lenni az élet. Azért már úgy találta ki az elméjével. És ezt mi határozzuk meg. És az anyagi világ, amikor jön úgynevezett boldogság, vagy jön úgynevezett szenvedés, akkor nekünk gyakorolni kell a kiegyensúlyozottságot, ugye ezt mondja ez a vers. Boldogság és boldogtalanság ideiglenes megjelenése és eltűnése olyan, mint a tél és a nyár kezdete és elmúlása. Ugyanúgy, ahogy a tél és a nyár automatikusan váltják egymást, ugyanúgy a boldogság és a szenvedés is fogja váltani egymást. Az egyiket tapasztaljuk, tudhatjuk, hogy el fog múlni, és jönni fog a másik. És akkor a másikat tapasztaljuk, tudjuk, hogy el fog múlni. Amikor valaki szenved, akkor tudni fogja, hogy ez el fog múlni, és valamikor boldog lesz. És amikor valaki boldog anyagilag, akkor tudni fogja, hogy valamikor szenvedni fog a jövőben. ez váltakozik. Itt az anyagi világban mindig, minden ideiglenes, még a szenvedés is ideiglenes. Van egy történet erről, Salamon király gyűrűjének a történetét, azt meséltem már? Jó, azt meséltem. Mindenki? Ő ismeri. Maguk nem ismerik. Megkérjük a Danit, hogy mesélj el.
Nem tudom jól elmesélni. Csak tudom a történetet, nem tudom jól elmesélni.
Jó, a történet az arról szól, nagyon egyszerű történet, Salamon királyról mindenki hallott már Bibliában, meg is van említve, nagyon bölcs király volt. És mint király, elég sok teszbe van része a királyoknak, van sok nehézségük. És volt egy gyűrűje, amire rá volt írva, hogy minden elmúlik. És amikor éppen már eléggé ki volt bukva, vagy túl nehéz volt a államot vezetni, akkor mindig ránézett a gyűrűjére, és akkor látta rajta, hogy minden elmúlik. És interpretálta magának, hogy ez a nehézség is el fog múlni, és akkor megkönnyebbült. Hogy jó, most nehéz, de ez el fog múlni hamarosan. Aztán volt egy alkalom, amikor annyira mérges volt, annyira kijött a sodrából, ránézett a gyűrűre, ami azt mondta, hogy minden elmúlik, és mérgében lehúzta a gyűrűt az ujjáról, és földhöz vágta. És amikor leült, akkor látta, hogy a gyűrűn nem csak kívülről van írás, hanem belül is van írás, csak ezt eddig nem látta, mert viselte a gyűrűt. És akkor felvette a gyűrűt, megnézte, és az volt ráírva, hogy ez is el fog múlni. Tehát a gyűrű fel volt készülve a második verziójára, és amikor földhöz vágják, és arra is volt egy válasz. Ez is el fog múlni, ne aggódj. Tehát, hogy az anyagi világ, ez ideiglenes, és tolerálni kell mindezeket a nehézségeket. És ez az első praktikus dolog, amit mond Krisna, hogy mit kell csinálni. Hogy tolerálni kell a kettősségeket. Mindannyian tapasztaljuk a kettősségeket, kivétel nélkül, boldogság, boldogtalanság, hideg, meleg, tisztelet, gyalázat, siker, kudarc. Azt hiszem, egyikünk sincs, aki ezekből a párokból az összeset nem tapasztalta. Tartott egy jezsuita szerzetes előadást, és ő mesélte, hogy ő vizsgáztatott, nem is felvételiztetett diákokat. És akkor az mindig meg szoktak kérdezni a diákoktól, hogy milyen kudarcuk volt már életük során. És akkor diákok meséltek, ez volt, ez nem sikerült, az nem sikerült. És akkor volt egy diák, aki azt mondta, hogy neki nem volt még semmilyen kudarca. Akkor mondta neki a szerzetes, hogy jó, akkor gyere vissza jövőre felvételizni újra. Mert akkor ez egy kudarc, és ebből is tud tanulni, hogy akkor van ezt is meg kell tapasztalni, hogy tudjon kiegyensúlyozott lenni. És akkor mondta neki, jó, gyere vissza jövőre, és meséld el, hogy milyen. De azt hiszem, nem kell keresni ezeket, mert ezek jönnek maguktól. Nem kell keresni a nehézséget. Bhágavata a másik nekem mondja, hogy ugyanúgy, ahogy a szenvedésre nem kell törekedni, automatikusan megkapja az ember. Ugyanúgy az anyagi boldogság után se kell törekedni, mert ugyanúgy automatikusan az is van. És amikor az emberek csak a boldogság utáni hajszában élik le az életüket, akkor csak elpazarolják az életüket, mert amit elérnek, azt amúgy is elérnék a sorsuk szerint. Amire törekedniük kell, hogy Isten tudatossá váljon, Krisna tudatossá, hogy imádják az Istenség személyiségét, mert amikor azt tesszük, akkor nem pazaroljuk az energiánkat. És ez azon függ, hogy tudjuk-e figyelni az elménket. Ugye az elme kiegyensúlyozottságáról szól. Amikor élünk, beleéljük magunkat, amit mond az elménk, az úgy van, vagy az én vagyok, vagy ezt én mondom, akkor nem látjuk a változásokat. De hogyha egy megfigyelőként tekintünk az elménkre, az elménkben folyó változásokra, akkor el tudjuk különíteni magunkat az elménktől, és nem kell, hogy a hatás alá kerüljünk, akkor ki tudunk lépni ebből. Jó, ehhez valakinek kérdése esetleg? Igen? Van? Ja. Misi?
Jól is, a jó dolgokat veszük, siker, boldogság, ezeket hogyan kultiváljuk, hogy ne zavarjanak?
Hogyan ne zavarjanak bennünket? Mi a tendencia, hogyha valami sikerül, akkor újjongunk, és még sikerül, beképzeltek leszünk, igen, akkor büszkék lehetünk, hogy én jó vagyok, jobb vagyok, mint mások, és akkor a mámor az így elhatalmasodik rajtunk. És hogyha ezután jön a kudarc, vagy a szenvedés, akkor mi történik? Nagyon szomorúak vagyunk, elkeseredünk. És ezek párhuzamba állítódnak. Hogyha mi nagyon újjongunk, vagy büszkék leszünk, amikor valami sikerül, akkor az automatikusan garantálja, hogyha valami nem sikerül, akkor nagyon el leszünk keseredve. Ez a kettő együtt van. De hogyha toleráljuk, hogy igen, most sikerült valami Krisnának a kegyéből, lelki tanítómesterem kegyéből, habár nem érdemeltem meg, és nem mámorosodunk meg tőle, tudunk egyensúlyozottak maradni, akkor amikor jön a szenvedés, vagy a kudarc, akkor viszont nem leszünk elkeseredve. Mert nem mentünk be az egyikbe, az adja a jogosultságot, hogy nem kell belemenni a másikba. De amikor valaki belemegy az egyikbe, akkor rá lesz kényszerítve a másik. Mert amikor anyagi érzékelégítést tapasztalunk, akkor erősítjük a hamis egónkat. Mert úgy tud a lélek, ami egy magasabb rendű energia, örömet meríteni egy alacsonyabb rendű energiából, hogyha van valami kapcsolat. Ez a kapcsolata a hamis egón keresztül történik. Ez köti össze a lelket és az anyagot. És amikor érzékelégítést tapasztunk, ez akkor ez a csomó az erősödik. Na már most nem csak érzékelégítést tapasztunk, hanem szenvedést is. És amikor erős ez a csomó, és jön a szenvedés, akkor milyen lesz az a tapasztalat?
Keserű.
Akkor keserűbb lesz. És amikor tolerálj, vagy nem gyakoroljuk az érzékelégítést, hogy próbáljuk csökkenteni, akkor ez a csomó csökken, és a szenvedéssel fog annyira zavarni bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell boldogoknak lennünk, csak a lelki életbe kell keresnünk. Az anyagi boldogság automatikusan jön, nem kell külön törekedni rá. Ugyanúgy, ahogy a szenvedés is jön, ha bár arra általában senki se törekszik. Jó?
Az van, hogy esetleg szangvinikus embereknek nehezebb ezt a kontrollt végrehajtani, mint mondjuk egy melankolikusnak.
Nem ír róla a Bhagavad Gita, hogy kinek milyen nehéz vagy könnyű, de mindenkinek kell. Mindenkinek kell, kivétel nélkül, hogy milyen típusú ember, ilyen ember, olyan ember, mindenkinek kell kontrollálni az érzékeit, tolerálni. Mert nem az van, hogy valakinek minden könnyű. Valamilyen szempontból könnyebb, egy másik szempontból nehezebb minden típusú embernek. Például vannak olyan emberek, akik nagyon jól tudják tolerálni a fizikai szenvedéseket. De lehet, hogy az elmebeli szenvedéseket meg nem tudják tolerálni. Például Krisna-völgyben beszélgettem baktákkal, hogy minden szolgálatnak megvan a maga nehézsége. Hogy például valaki a telnekre vigyáz, a tehenekre valaki, amikor vigyáz, fizikailag jönnek a nehézségek. Amikor mínusz 20 fok van, akkor is ott kell lenni. Akkor is kell neki enni adni, akkor is kell gondoskodni róluk. Vagy amikor esik az eső, ugye kint vannak a földön, és elkezd zuhogni az eső. Akkor a tehénpásztó nem azt csinál, beáll a fal alá, és akkor a teheneket megáznak, hanem akkor betereli a teheneket, de közben akkor ő is elázik például. De vannak olyan emberek, akik lehet, hogy a fizikai nehézségeket nem tudják annyira tolerálni, de az elmebeli nehézségeket, a stresszt vagy az aggodalmat, azt jobban tudják tolerálni. Tehát, hogy mindenfajta embertípusnak megvan könnyűsége vagy a nehézsége. És ez kivétel nélkül. Csak hogy pont melyik aspektus, ami könnyebb valakinek, vagy valami nehezebb. Tehát, hogy ez változó, de a kettősségek mindenkinél jelen vannak. Vagy ilyen formában, vagy olyan formában, vagy olyan formában. És természetesen ezeknek az aránya változhat egyénről egyénre. Melyik mennyire zavarja, vagy mennyire befolyásolja. De ez egy általános utasítás mindenki számára. Amilyen kettősségek vannak, amilyen kettőségeket tapasztalunk, azt tolerálni kell.
Mondtál most, hogy hogy ahogy a boldogságra sem kell törekedni, ugye a szenvedésre sem, mert mind a kettő álljon, hogy amikor annak el kell jönni.
Eljön, nem kell aggódni, már fog jönni. Mind a kettő.
De ugye mégis végzünk törekvéseket, meg kell csinálnunk dolgokat. És mi különbözteti meg a szükséges törekvést, a szükségtelen törekvést?
Szükség. Tehát, hogy ugyanígy például a szükséges törekvés az azt jelenti, hogy megtesszük, ami a kötelességünk. Mondjuk valaki megbetegszik. A tolerálni a kettősségeket az nem azt jelenti, hogy nem fog elmenni az orvoshoz, vagy hogy nem főz magának egy gyújtát, vagy nem szed valamilyen orvosságot. Tehát, hogy megteszi, ami abban az esetben megtehető. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesz neki problémája. Tehát, hogy megteszi, amit meg lehet, de aztán, hogy gyógyul meg, meg mikorra gyógyul meg, az egy másik történet tud lenni. De nem szabad elhanyagolni a kötelességünket se, mert ugyanígy például ez a test, attól úgy tekint rá, hogy ez Krisnának a tulajdona, és nekem gondos szükség, tehát, hogy én ezt használom Krisna szolgáltába, tehát ugye az a kötelességem, hogy megfelelően megvédjem. De nem szabad átestendő túlsó oldalára se. Tehát úgy kell egy egyensúly. És hogy mi különbözteti meg a szükséges törekvést a szükségtelen törekvéstől, az helyidő körülmény, ami általában könnyen egy átlagos erőfeszítéssel elérhető, ami nem zavarja meg a lelki gyakorlatokat, az megtehető. Tehát, hogy ez így általános, hogyha van egy konkrét példa, akkor lehet belemenni részletekbe, de igen, meg kell tenni, ami szükséges, de nem azért, hogy valami különleges eredményt érjünk el azáltal, mert ez a kötelesség. Ha beteg a testem, az a kötelességem, hogy elmenjek orvoshoz, hogy az orvos adjon valamilyen gyógykezelést. Hogyha éhes vagyok, és kell szolgálatot végeznem, hogyha nem eszek, akkor lehet, hogy nem tudok annyira odafigyelni a szolgálatra, akkor inkább reggelizek, ebédelek, stb. De a szükségtelen törekvés az, hogy például, nem tudom, a nagykonyhán főztek ezt és ezt az ételt, és akkor nekem mondjuk nem tetszik, és akkor próbálok valami más kitalálni, vagy akkor valami más tegyek. Mert az éppen lehet, hogy nincs kedvem hozzá. Ez egy szükségtelen törekvés. De az a szükséges törekvés, hogyha mondjuk lemegyek, és akkor eszek együtt a baktákkal, ami eleve fel van kínálva. Nem, hogyha úgyis olyan finom ételeket fogok enni, ami a sors elhoz nekem. És van, amikor jobbakat hoz, van, amikor kevésbé, van, amikor a szakácsnak minden sikerül, vannak olyanok, amikor nem minden sikerül, és akkor az a helyzet. Mondok egy példát rá. Volt egy bakta, aki Moldovából érkezett Krisnában, nem tudom, hogy ezt a példát mondtam-e már. Állatorvos volt a szakmája, és a farm vezetője akkor megengedte, hogy jöjjön Krisnavölgybe, hogy akkor ott fog szolgálni a gosalába. És szolgált ott a gosalába, de nem kell 0-24 órában állatorvosként praktizálni, mert annyira nem betegek az állatok. És akkor megkérték őt, hogy segítsen a trágyát pakolni, stb. Amit meg is csinál, de nem annyira tetszett neki. Ugye meséltem ezt a történetet?
Igen,
És akkor nem volt elégedett annyira, mert ugye ő állatorvos, ő most miért pakolja a trágyát. Antaldi Prabhu ezzel szokta lelkesíteni azokat, akik jönnek a tehenészetbe szolgálni, hogy a tehenészetben nagyon jó lehetőségek vannak, bárki jön, akkor egyből igazgatói állása lesz, mint trágya igazgató. És kap egy villát és egy kocsit. Egy kocsit, amivel húzzák, amit húznak az ökrök, és villát, amivel lehet pakolni a trágyát. Na már most ennek a baktának ez annyira nem tetszett, nem jött be. És akkor gondoltál, egy ideig csináltad, de mondta, hogy hát inkább ezt nem akarja csinálni. És akkor visszament Moldovába. És akkor valamelyik fesztiválra jöttek Moldovából bakták, és akkor megkérdeztem, hogy mi van ezzel is ezzel a baktával. Akkor mondták, hogy hát, mint állatorvos, akkor elhelyezkedett ott Moldovába egy tehenészetben, állatorvosként, és akkor egy ideig úgy is dolgozott. Aztán átszervezések voltak a tehenészetnél, és megint megkapta az igazgatói állást. Igazgatói állást. Csak akkor már nem Krisznavölgyben volt, hanem Moldovában volt, és egy karmi tehenészetbe, ahonnan a teheneket viszik a vágóhídra, stb. Az volt a karmája, hogy trágya igazgatóként szolgáljon annak ellenére, hogy van egy diplomája, akkor az kellett, hogy megnyilvánuljon neki. És akkor döntött úgy, hogy hát a bakták társaságában hát nem akarja ezt, mert ő neki az derogál, és akkor inkább elment vissza. De ugyanazt kapta meg, mert az jött neki a sorsában. És ugyanígy ezzel kapcsolatban, hogyha próbálunk, jó, hát én ezzel nem vagyok elégedett, próbálok valami plusz erőfeszítést tenni, és lehet, de az vissza fog jönni, mert az még ott van a számlán, és az meg kell nyilvánuljon valamikor. Ha nem most, akkor majd holnap, vagy ha nem holnap, akkor majd holnap után. És akkor megkapta megint az igazgatói állást. És sok ilyen történt. Mert volt egyszer Sila Sivaram Maharadzs, hogy bement egy bakta panaszkodni, és azt mondta, hogy ez történt, az történt, amaz történt. Mondta neki Sila Sivaram Maharadzs, hogy figyelj, most el kell döntened valamit. Ugye a múlt tetteidnek a visszahatását bakták társaságában akarod megkapni, vagy bakták társaságán kívül. Mert ami jár, az úgyis el fog jönni, de így itt fog, vagy ott fog eljönni, amikor bakták társaságában vagy, akkor az gyengítve fog jönni, amikor azon kívül, akkor erősebben fog jönni, mert akkor a kegyfaktor az kisebb. Tehát, hogy a megfelelő erőfeszítés az azt jelenti, hogy megtesszük, ami szükséges, de nem aggódjuk túl. Ugyanúgy megtesszük az erőfeszítést, és bízunk Krisnába. Ez így válaszolt?
Igen, igazából így felmerült még egy kérdés, ami így erre épül, hogy hogy ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi a megfelelő erőfeszítés, hogy mi az a tőlünk tehető maximum, amit meg tudunk tenni, ahhoz igazából az, hogy legyen egy sorrendiség az életünknek, hogy mi az, ami fontos, és hát mondjuk ugye 16-ra csapázni fontos, hogyha bármi, amit teszünk, az annak a rovására megy, akkor az már szükségtelen. Uh-huh. Akkor ugye ahhoz, hogy föntartsuk ezt a testet, hogy sokáig tudjuk szolgálni, szükségünk van ugye, vagy mondjuk megfelelő mozgásra, evésre, kinek mennyi alvásra, és akkor minden, ami, tehát mik vannak még, amik nyilván tisztálkodás és a többi, de hogy mik vannak még, amiket meg kell csinálnunk, miután tudjuk, hogy na, ezek után minden időket és energiánkat arra fordíthatjuk, hogy megtegyük az erőfeszítéseket azért, hogy elérjünk egy bármilyen célt, hogy az akár könyvosztás, akár az ember gyógyulni akar, vagy adományozni, még egy templomot építünk, vagy...
Tehát, hogy kell egyensúlyba rakni általában három dolgot, a lelki előrehaladás. Hogyha valakinek van családja, akkor figyelni kell a családjára és a szolgálatára. És ezt a hármat kell egyensúlyozni is. És nagyon fontos, hogy mi a sorrendiség, hogy melyik van elő. Ugye kell figyelnünk a testünkre, mert ezzel a testtel szolgálunk. Tehát, hogy kell, hogy egészségesek legyünk, mert egészsége, hogyha betegek vagyunk, akkor se szolgálni, se lelki gyakorlatokat nem tudunk meg kell végezni. Tehát, hogy kell figyelnünk, hogy egészséges legyen a testünk, mert ez nem a miénk. másik, hogy végezzünk el a lelki gyakorlatokat, és a lelki gyakorlatokból származó lelki erővel végzünk valamilyen gyakorlati adó szolgáltat Krisnának. És akkor ezt a hármat kell megfelelően egyensúlyozni, hogy mind a három menjen, mert az se jó, hogyha teljesen nem figyelünk oda a testünkre, és csak szadonázunk, meg szolgáltat végzünk, és akkor egy idő után valami súlyos betegséget kapunk, mert elhanyagoltuk a testünket, ugyanúgy, hogy valakire rábíznak egy autót, hogy azzal menjen szankirtanozni. Akkor az autóra figyelni kell bele, nem csak benzint tölteni, hanem ellenőrizni kell az olajat, hogy tiszta az autó, stb. A kerekekben megfelelő nyomás van, a kerekek nem túl kopottak, tehát hogy időnként el kell venni szervizbe, hogy tudjad használni megfelelően. És akkor azzal a kocsival ugyanúgy ez a test, ez egy jármű. Úgy mondja a Bhagavad Gita 18. fejezet, egy Yantra Rudhani Maya jár. Yantra, ez egy gép, amit kaptunk Krisnától, hogy tudjuk gyakorolni az adó szolgáltat, és meg kell figyelni kell rá. De miért figyelünk rá? Azért, mert ez Krisna, és Krisna szolgáltát végezzük vele. A másik szélsőség, amikor valaki anyagi boldogságot akar meríteni a testből, és akkor elmegy abba az irányba, hogy akkor például a rómaiaknál ugye volt a nagy lakomázások, hogy akkor telették magukat, de már nem tudtak többet enni, mert már nem volt hova, és akkor megcsiklandozták a torkukat, akkor kihentek, amit megettek, hogy tudjanak megint enni. Tudják a nyelvnek az örömét megint érezni. Ez mondjuk egy szélsőség. De az a lényeg, hogy tartjuk a megfelelő egyensúlyt. Egészség, szadona, szolgálat.
És az egyensúly, ez függ attól is, ugye, hogy mondjuk kinek igazából milyen a hangulat, tehát valaki dramatikus hangulat, valakinek mondjuk egy ilyen satria hangulata van inkább, vagy bajsia, vagy sudra, mint hogy nem is tisztán nyilvánulnak megjelenek ezen a tulajdonságokban.
Hát ezek inkább a szolgálatra vonatkoznak, mert hogyha valaki bármilyen vallásból van, mindig oda kell figyelni a testére, aztán természetesen másképp figyel oda egy brahmanek, satyava és a sudra, stb. Meg a lelki gyakorlat az mindenkire kötelező, mondjuk a Kali Yugában a Kaló sudra szambában mindenki sudraként születik, tehát hogy mindig igazából kötelező a lelki gyakorlat, hogyha akarjuk tisztítani a tudatunkat elengedhetetlen. Ez így jó?
Igen,
köszönöm. Egy csíl volt?
Nekem azért van a kérdés, említetett, hogy Maharás mondta a baktának, hogy bakták között, vagy nem, de meg fogja kapni vissza a társakat. És hogy bakta, hogyha elhatározza, hogy szolgálják Krisnának, Krisna miért nem veszi el ezeket vissza a társakat? Tehát miért nem előlegezi meg azt, hogy oké, itt vagy. Lehet, hogy egyszerűen fogalmazok, hogy érthető legyen.
Jó, érthető, igen.
Azért pont.
Oké, érthető.
Miért nem veszi el a Krisna visszahatásokat, a korábbi tetteinknek a visszahatásait? Jó részét elveszi, de nem veszel mindent. Miért nem?
Tanuljunk belőle?
Igen, egyrészt.
Tapasztalat?
Igen, Dani, ez jó?
Na, ezt akartam mondani, hogy azért tanuljunk belőle.
Mert mi nekünk a problémánk?
Könnyen elfeledkezünk is Krisnáról.
Igen, ez a fő probléma. Emellett még?
Hát mert vágyaink vannak, ugye, és amiatt is vagyunk itt.
Igen, vágyaink vannak, és ragaszkodunk anyagi dolgokhoz. Tehát, hogy igazából a visszahatásnál magyarázza Srimad Bhagavatam 10. énekének 10-14-8 Visvanácsakravartitakul. Benne van a magyar változatban, és a 10/2 az le van fordítva magyarra. És mondja Visvanácsakravartitakul, hogy igazából a baktáknak már nincs karmájuk. Aki énekli az Úr Szent nevét, nincs karmája. De van valami, ami úgy néz ki, mintha karma lenne. Úgy hívják, hogy Krisna karma. Az azt jelenti, hogy mivel a baktának még vannak anyagi ragaszkodásai, akkor Krishna elrendez olyan dolgokat, ami igazából karmának tűnik azért, hogy ezeket az anyagi ragaszkodásokat fel tudja adni. Mert hogyha valaki énekli Krishna szennevét sértés nélkül, minden bűnös visszahatást eltisztít a szennév. Akkor mi az, ami van? Ezt úgy hívják, hogy Krishna karma, hogy Krishna, mert lehet, hogy a visszahatás kitisztul, de a hajlam az anyagi ragaszkodásra az még ott lehet. És ezért Krishna elrendez olyan eseményeket, amit igazából a mi karmánkból válogat össze, ami nem a karmánk, hanem egy olyan válogatás, ami segít, hogy ezt a maradék anyagi ragaszkodást fel tudja az ember. Mert hogyha nem lenne, akkor azt gondoljuk, hát végül nem olyan rossz itt az anyagi világban, nincs probléma. El vagyok, mint a befért. És azért kell, hogy valami legyen. Mert természetesen Krisna csinálhatna bármit, de akkor lehet, hogy itt maradnánk az anyagi világban, végül nem olyan rossz. Tessék?
Tök jó, nincs visszahatás.
Nincs visszatás, élek, mint
harc
élesen. Mennyi bolyókon, igen. De kell, hogy legyen valami, ami inspirál bennünket arra, hogy ne akarjunk itt maradni. Ezt, hogyha valaki szeretné, el tudja olvasni. 10/2-es ének, 10:14-8-as magyarázatában benne. Tatténi kampám, szuszanok sem állna, bundzsána, jelváltunk, vitam, vitákom, vidvágva, pudjú, vidanandam, azt egy zsivét, a jó mukti pedig szadálja bár. Tatténi kampám, hogyha a bakta csak a te együttérzésedre vágyik, és megadóan tűri mindazt a szenvedést, ami múltbeli tettének következményeképpen jön hozzá, de szavaival, gondolataival és tettével szolgálja az Istenség személyiségét, akkor a felszabadulás a jogos követelésévé válik. És magyarázza az ácsája, hogy ugyanúgy, ahogy egy fiú jogosan örökli apjának a vagyonát, ugyanúgy, hogyha valakinek ilyen a mentalitása, az természetesen, hogy megkapja a felszabadulást. És a kérdés, hogy ebbe a hangulatba vagyunk-e. És hogyha még nem, akkor ezek a visszahatások segítenek abban, hogy sikerüljön ebbe a hangulatba lenni. Függünk Krishna. Tehát, hogy Krishna is segít.
Azon gondolkodtam, tanácsadó csoport. Volt talán említett, hogy Nárada Muni volt, aki kérte az uralkodót, vagy mikor ott lesz Jamurázsnál, akkor kérdezi meg tőle, hogy mit jelent, hogy mi van akkor, ha egy órát eltölt, tiszta bakta. Városágában is. Én gondolom, hogy te tiszta bakta vagy, és én több mint egy órát eltöltöttem már.
Egy pillanat is elég.
Akkor nekem ez már jó. Ez kicsit viccesre gondolkodok erről. Uh-huh. Érthető?
Tehát, hogy igazából mi megkaptuk Prabhupádnak a társaságát, megkaptuk Prabhupád tanítványának a társaságát, és de még mindig Krishna nem sokkol bennünket. Képzeld el, mi lenne a szituáció, hogyha el vagyunk merülve az anyagi energiában, és egyszer csak filmszakadás, és akkor ott vagyunk a lelki világban. És nincs anyagi ragaszkodás, nincs anyagi testünk, csak Krisna örömére cselekszünk 0-24 órában. Nem, hogy nagyon éles lenne a váltás. Ugye? Ezért a felébredésnek is van egy folyamata. Ugye például, hogyha valaki felköd bennünket, és hogyha nyakunkba önt mondjuk egy vödör hideg vizet, kétségtelenül felébrednénk, de hogy milyen hangulatban lennénk pont akkor, akkor lehet, hogy nem biztos, hogy megköszönnénk annak a személynek így hirtelen. Ezért Krisna se alkalmaz sok terápiát, hanem akkor ad egy kis átfutási időt, hogy ébredezünk. Ugye, mert lelkélet az azt jelenti, hogy próbálunk felébredni. az anyagi álomból felébredni a lelki életnek a valóságába. De mi is tapasztaljuk, amikor elkezd megszólalni a csörgő óra, nem biztos, hogy mindig pont föl akarunk kelni, vagy pont akkor, ugye lenyomjuk, van ez a gomb rajta, hogy snoozy, hogy lenyomjuk, és akkor mint 5 perc múlva, 10 perc múlva csörög megint, de akkor 10 percet tudok még aludni. És akkor lenyomjuk megint, meg megint. Azt meséltem azt a történetet, ami a... akkor 1%-oztunk, mondjuk 10-12 évvel ezelőtt, és a Govinda étterem baktáival voltunk egy albérletben. Azt meséltem? Ez ott volt az Asztórián, ez az albérlet, és ott volt, laktunk vagy 10 Gunagrahi Prabhu is, ott volt Gadagrásprabhu, meg egy jó páron. És akkor úgy be volt osztva, ugye, 4:30-ra feljöttünk mindig a templomba, de akkor az azt jelenti, hogy 3-kor már elkezdtek szólalni a csörgőórák, és akkor úgy 5 percenként akkor, mert a fürdőszobában úgy tudtunk elférni, hogy ment körbe, hogy mindenki meg tudjon fürödni. De volt egy alkalom, amikor nagyon későn jöttünk haza, nagyon fáradtak voltunk, és akkor elkezdtek szólni a csörgőórák, és senki nem kelt fel. És szóltak, és úgy, mit tudom én, 3-tól kezdve, úgy körülbelül 6 órára kelt fel ugye a csapat. És akkor Gadagrács Prabhu egy 2 nappal később jött föl a lifttel, és találkozott valamelyik szomszéddel. És akkor a szomszéd úgy mondja neki, hogy fiatalember, ugye maga is itt lakik ebben a lakásban. Igen. Tudja, azt már úgy megszoktuk, hogy 3-kor már elkezdenek szólni a csörgőórák, és úgy 5 percenként szólnak 4-ig. De ilyen még nem volt, hogy 3-tól 6-ig folyamatosan 10 csörgőóra csörget, mert nem csak egyik, hanem akkor folyamatosan csörgetnek. Ez csak arról jutott eszembe, hogy ugye csöröghet az óra, de hogy akkor mennyi idő, míg fölkelünk, az egy idő. Tehát, hogy ugyanúgy, míg felkelünk, általában van 5 perc, 10 perc, vagy akár még 1/2 óra is, hogy amíg úgy föltápászkodunk, és akkor sikerül tudatunkra ébrednünk teljesen. Ugyanígy Krisna se csinál sok terápiát, hanem akkor van egy idő, amíg átmenjünk. Amit esetleg soknak érzünk, az nem pont az a... Csak képzeljétek be, mint itt látjuk az anyagi energiát, el vagyunk merülve. Mert igazából most is szamádiba vagyunk. A probléma az, hogy nem a lelki energiába vagyunk jelenül, hanem az anyagi energiába. A smaranamnak, az emlékezésnek van 5 szintje. Smaranam, dharanam, dhyana, dhruvanu, smriti, szamádi. Prabhupád írja a tanítások nektárjában. Smarana az, amikor próbálunk meditálni Krisna nevén, és 1 másodpercen belül az elménk elmegy valahova máshova. Azt hiszem, erről is mindenkinek van tapasztalat, hogy elmegy az elménye. Dharana az azt jelenti, hogy kezdeti elmélyülés, hogy valameddig el tudunk mélyülni, de nem tudjuk fenntartani, és akkor kijövünk ebből az emlékezésből, megint elmélyülünk, valameddig megint kijövünk. Tehát, hogy nem állandó, csak ilyen esetleges. Akkor a dhyána az, amikor valaki tud meditálni Krisnának a formáján, el tud merülni, a meditáció nem szakad meg. Ez a meditáció arra az időszakra korlátozódik, amikor próbál meditálni. Dhruvanusmriti, a 4., az azt jelenti, hogy valaki meditál, vagy végzi a napi kötelességeit, mindig el van merülve a Krisna tudatban. És szamádi egy szigorú értelemben azt jelenti, hogy valaki el van merülve Krisnában, és a külvilágot azt nem is tapasztalja. Tehát, hogy teljesen kizárja a külvilágot. Na már most az ácsárják mondják, hogy mi most is a lelki világban vagyunk. De annyira el vagyunk merülve az anyagi világban, az anyagi tapasztalatokban, hogy nem látjuk, nem tapasztalunk semmit a lelki világban. Csak ezt az anyagi világot tapasztaljuk. Például mondtam múltkor a számítógépnek a példáját, ugye, hogy valaki játszik valamilyen számítógépes játékot, és el van merülve. el lehet merülni annyira a számítógépben, hogy akkor valaki nem is látja, hogy akkor mi van körülötte. Mert annyira odafigyel, oda koncentrál. Na már most nekünk is sikerült ezt a szamádit elérni az anyagi energiában. És a Krisna tudat arról szól, hogy hogy Jeev Jago, hogy hogy ébredünk fel ebből. Emlékszem, anyukám, ezt meséltem talán, hogy akkor hívott vacsorázni bennünket, mondta egyszer, kétszer, háromszor, húgommal nem hallottuk meg, oda ment a számítógéphez, kiúszta. És akkor véget ért a szamádi. Kellett lenni vacsorázni. Tehát, hogy Krisna nem csinálja ezt általában, tehát, hogy van egy, a felébredésnek is van egy folyamat. Tehát, hogy megkaptuk Prabhupádnak a kegyét, de amíg ezt meg tudjuk valósítani, az egy idő. És az nagyon jó, hogy nincs ez a filmszakadás, mert lehet, hogy az túl nagy sok lenne. Nem? Hogy képzeld el, Misi, akkor egy az egybe, ott találnád magát Vrindávamba, és akkor csak szolgálat van. Nincs internet, nincs aha, persze.
Mert például az, hogy ugye én előtte egy ilyen hosszú hajú srác voltam, külbevalókkal, piészim volt az államban, cigiló volt a számból, italoztam, és egyből dolgot itt felvenni. Oké, szimpatikus voltak a könyvek, meg hogy mondjak le a rossz szokásokról, de hogy egyből dolgoti, az meg tilak, az kemény lett volna. Emlékszem, a legelső fesztiválon, akkor már háromszor voltam előtt a balták társaságában, és akkor a harmadik alkalommal jön Zolika, a kecskeméti bak, megkérdez, hogy tilakot szeretnék-e. Az, hogy te tehet nekem, és akkor majdnem, hogy az merült fel a dálmény, hogy te ki vagy te itt, hát mit akarsz tőle? Van is ilyen nagy filmszakadás volt, hogy egyet volna jól.
Igen, de képzeld el ennél, vannak erősebb dolgok is. Jó valakinek?
Még, hogy mondtad ezt a szlogent, a antraditagú.
Szóval
ennyi.
Melyiket?
És akkor, hát, hogy a kocsi, villa, ja, igazgatói állás. És akkor, hogy vannak ezek a így emberek, akik iszankétan lehet velük találkozni, mondjuk, hogy mondják, hogy ezek a krisnások milyen jó élnek. És akkor, tehát, hogy nem pont ezzel a szolgálnak kellene találkozni. Vagy legalább nem úgy, ahogy nem tudnák, hogy mi van mögötte.
Hát ezt Antalli Prabhu szokta mondani baktáknak. Igen, hát irigy emberek mindig vannak. De általában arra nem irigykednek, hogy négy szabályt kell követni, hogy 16 köt kell csapázni, vagy hogy korán reggel 4 órát kell felkelni, arra kevésbé irigyek.
3 órára.
Igen, arra kevésbé irigyek általában.
De amikor elmondom, hogy Csilla Prabhupádot jövök ébreszteni, és 3 óra előtt kelek föl, Úristen, akkor fekszem le?
Jó, valakinek még? Jó, amúgy ez nagyon nagyon tág téma, még erről fogunk többször beszélni, mert ezt a kettőségeknek a problematikáját rendszeresen ismétlik Krisna Bhagavad Gita-ban. Mert ezt nem elég csak egyszer mondani, hanem még egyszer, aztán még egyszer, aztán még egyszer, és még egyszer fogja még jó párszor mondani. 15. vers. Ó, emberek között a legkiválóbb. Arjuna, akit sem a boldogság, sem a boldogtalanság nem zavar meg, és mindkettő esetén rendíthetetlen, az kétségtelenül méltó rá, hogy felszabaduljon. Tehát ezek a kettőségeknek a tolerálása, ez az út a felszabadulás felé. Amikor valaki el van merülve a kettőségekben, akkor egy nagyon szorosan őrizett fogoly az anyagi világban. Erről lehet látni, hogyha valaki próbálja tolerálni a kettőségeket, akkor elindul kifelé vezető úton. Amikor valaki bele van merülve kettőségekben, ez jó, ez rossz, ezt szeretem, ezt utálom, akkor ő egy szorosan őrzött fogó itt az anyagi világban. 16. vers. Az igazság látnokai arra a következtetésre jutottak, hogy a nem létező az anyagi test számára nincsen állandóság, az örökkévaló, a lélek pedig változatlan. Ez minden erre mindkettő természetének tanulmányozásával jöttek rá. Krisna néha ad Arjunának ilyen fejtörőket. Mi ez? Nem létező számára nincsen állandóság, az örökké való pedig változatlan, és akkor Arjuna elkezd gondolkodni, hogy most te ez mit jelent? És ezek a fejtörők, vagy ezek a paradoxonok segítenek, hogy a témának a mélyére tudjunk menni. Ezt többször csinálják is a Bhagavad Gita-ban, a negyedik fejezetben is van egy ilyen. Tehát amikor valami nem egyértelmű, hanem csak ilyen talányosan van kifejezve, akkor serkenti az embert, hogy jó, most akkor erről gondolkodjunk el kicsit mélyebben, mint szoktunk. És jó, olvassuk a 17. verset. Tudd meg, hogy ami áthatja ezt a testet, elpusztíthatatlan. A halhatatlan lelket senki sem képes megsemmisíteni. Itt mondja Krisna, hogy a lélek az halhatatlan. És itt folytatta tovább, 18. vers. Az elpusztíthatatlan, mérhetetlen és örök élőlény anyagi testen mindenképpen megsemmisül, ezért halsza fel Ubárat a leszármazottja. Buzdítja Arjunát a harcra, és mondja neki, hogy a test az úgyis megsemmisül. Igazából a testünk az most is halott. Csak azért tűnik élőnek, mert ott a lélek. Ugye, amikor hiszen mindenki volt már temetésen, akkor mondja a pap, hogy elment a kedves barátunk, elment az anyám, elment az apám, elment a testvérem. De ki ment el, mikor a test az ott van? Elment a lélek. És a test az ott maradt, de a test az mindig is ilyen volt. Csak azért tűnt élőnek, mert ott volt a lélek. Ugyanígy, hogyha nézzük ezt a ruhát, amit viselünk. A ruha úgy tűnik, hogy most élő, mert mozog. Mozog a nadrág, mozog az én, mozog a dóti. A dóti az nem mozog. Csak azért tűnik úgy, hogy mozdul, mert a testünkön van rajta. Ugyanúgy a test az most is halott. Csak azért tűnik élőnek, mert ott van a lélek. Mert a lélek élő. És a test az meg csak egy ruha.
Igen? Nem egy kérdésem. Mondjuk ez egy fenek, így néz ki. Ez a lábam, ez így néz ki. A lélekről tudjuk, hogy a hajszál végének 10000 részének a pont. De hogyha azt kirányítanák, az hogy néz ki? Vagy ezt hogy kérek? Hogy néz ki egy lélek? Vagy mégis hogy fogja beszélni?
Tehát, hogy nekünk van egy lelki testünk, van egy lelki test, de most ez a test, ez nincs megnyilvánult állapotban. Azért, mert mi a tudatunkat belevetítjük az anyagi energiába. Ugyanígy, mint egy magban benne van egy növény. Ugye egy alma magban benne van egy almafa. Ugyanígy, most a lelki testünk egy magformájában van, nincs egy megnyilvánult formában. De amikor felébresztjük a lelki tudatunkat, akkor megnyilvánul a lelki test. Ugyanúgy, ahogy a magból megnyilvánul az az adott növény, ami benne van abban a magban, ugyanúgy a lelki testünk is megnyilvánul ebből a lélekszikrából, ami most egy nyugvó állapotban van, úgymond.
Akkor a potenciál van benne?
Ott van minden, csak a probléma, hogy most a tudatunkat belevetítettük az anyagi energiába. Mi az anyagi energiából akarunk boldogságot meríteni, akkor csak az anyagot tudjuk tapasztalni. És ugyanígy, amikor valaki alszik, fel lehet ébreszteni őt, hogyha szólunk hozzá. És ugyanúgy a lelket fel lehet ébreszteni transzcendentális hangvibrációval, ezért énekeljük Krisnának a szent nevét, hogy akkor felébredjünk lelki szempontból. És ezért nagyon fontos a szentnév éneklés, a szentírások hallgatása, hogy ez folyamatosan megnyilvánul. Ugye vettük ezt a 9-es listát, Sadászadusz, Bocsánat, és a többi. Az aszakti szinten valakinek már kezdi sejteni, hogy mi a lelki azonosság, és a bába szinten teljesen nyilvánvaló számára, mert megnyilvánul. Ugyanúgy, ahogy a kihajt baktilata bícs, akkor ugyanúgy megnyilvánul számára az eredeti lelki azonosság, ami most jelen pillanatban megnyilvánulatlan állapotban van a számunkra. Tehát, hogy ez megnyilvánul a lelki fejlődésnek a hatására. és vagy lelki tanítómester felfedi, vagy szentnév Krisna, akkor megnyilvánítja a számunkra, hogy mi az eredeti lelki azonosságunk a megfelelő stádiumban. Mert most még nincs ott az a helyzet.
Ezt értem, de mint például az aurát már fotózzák, vagyis azt mondják, hogy az aura. Lelket is lehet így fotózni? Csak hogy
anyagi eszköz.
Tehát,
hogy ugyanúgy a... Tehát, hogy az anyagi test van a kezem, és van egy kesztyű. A kesztyű valamilyen szempontból hasonlít a kezemre, mert azt húzom rá. Nem pont olyan, de valami olyasmi. Ugyanígy ez az anyagi test, ez a léleknek a ruhája. A léleknek van keze, van lába, vannak érzékei, van szeme, stb. De ezek mind lelki szubstanciából vannak. A lelki az azt jelenti, hogy a lelki atmoszférát tudja tapasztalni vele. Jelenlegi anyagi érzékeinkkel csak az anyagot tudjuk tapasztalni, mert erre van jogosítványa. De hogyha az anyagi érzékeinket lefoglaljuk Krisna szolgálatában, akkor fokozatosan megnyilvánul a lelki természet. És ugyanúgy, ahogy a vasat, hogyha berakjuk tűzbe, akkor a vas átveszi a tűznek az izzó természetét, és akkor ugyanúgy, ha hozzáérintjük egy izzó vas darabot valamihez, akkor meggyújtja. Tehát, hogy fel kell ébreszteni ezt a lelki azonosságot, és ezért, és ennek fő mondja a Krisna szentnemének az énekes, de ugyanúgy, és mindenkinek van egy teljesen egyéni lelki azonossága. Ugyanúgy, mint most is mindannyian egyének vagyunk, nem pontosan ugyanolyanok vagyunk. Vannak hasonlóságok, de vannak markáns különbségek. Ugyanúgy a lelki világban mindenki egy egyén, és mindenkinek van egy teljesen egyéni kapcsolat a Krisnával az öt raszóval valamelyikében. Tehát, hogy van egy kapcsolatunk, van egy formánk, van egy nevünk, van egy családunk. Tehát, hogy van, ugyanúgy vannak családtagjaink, tehát, hogy van, hol lakunk, hogy nézünk ki, milyen ruhánk van, milyen szolgálat, amit végzünk Krisnának, minden megvan. És amikor eljön a megfelelő idő, akkor ez megnyilvánul a számunkra.
Hát mert az megvan örökké, csak mi nem abban a
gondolatban,
vagy nem abban a tudatban vagyunk.
Igen, ez megvan.
Vagyunk, hanem azt hiszük, hogy itt vagyunk.
Ez megvan. Megvan, csak most elfelejtettük.
És ha visszamegyünk lelki világba, akkor lesz lelki testünk?
Van most.
Van, nem most is.
Jó, oké. Okay. Csak...
Persze. Tehát, hogy van lelki test. Van, Isvara Krisna Prabhu tett fel egy cikket, amikor vannak olyan szimulációk már, amikor elfelejtettem a pontos példát. Nem kell olvasnom a cikket, tehát, hogy feltesznek valakinek a fejére egy ilyen bugósisakszerű valamit, és akkor egy teljes másik valóságot lát. Mert ott van egy képernyő, van egy szimuláció, és akkor van egy másik azonosság. Igen, egyfajta virtuális valóság. És akkor mérték műszerekkel, hogy amikor ezen a virtuális valóságba az ő virtuális testét, mert amikor felveszi ezt a bukósisakot, akkor egy másik testet lát a képernyőn, mint az ő. És azzal a testtel történik valami, akkor kimutatták, hogy érez fájdalmat az agyában. Tehát, hogy mivel ott van ez az azonosítás, akkor kezd lenni a fájdalomérzet azon, amit lát a szimulációban. Ő vele nem történik semmi, de a szimulációban történik valami. És ez mérhető, mert annyira ott van ez az azonosítás.
De ez olyas, mint amikor ugye valaki vezeti az autóját, és belemegy egy gödörbe, vagy egy fekvőrendbe, még nem vesz észre, hogy gyorsabban megy átfelejt, és még fölszisszel, mint hogy az így neki okozna így igazából fájdalmat való.
Igen, mert ott van az azonosítás, ez az én autóm, és hogyha kitöröm a kerekét, az kellemes, mert lesz. Igen?
És ez a maga, amivel lehetett,
egy pillanat?
A maga, amivel lehetett ábrázolni, hogy a lélek. Ez csak a dzsivátvát foglalja magába, vagy nem lehet magról beszélni a paramatma nélkül. Tehát, hogy ezek állandóan együtt vannak, vagy...
Paramatma Krisnának az a formája, aki elkíséri az élőnyt az anyagi világba. Tehát a lelki világba ott nincs paramatma, paramatma az anyagi világba van. De paramatma itt van mindig az élőnnyel, amíg az anyagi világba utazik egyik testről a másikra. De a paramatma, ő neki van egy formája. Bhágavatam második éneke leírja, hogy hogy néz ki Krisnának a formája, a paramatma. Négy karja van, karjában lótusz, kagylókültött buzogányt és csakrát tart. Gyönyörű kékes színű teste van, sárga ruhával, piros szárst visel, ékszerek, fülbevalók, virágfüzérékesít, és van egy nagyon részletes leírás, hogy Bhágavatam második énekében, hogy néz ki a paramatma.
Az atomban is ugyanúgy néz ki.
Tessék?
Az atomban is ugyanúgy néz ki.
Igen, paramatma igazából...
Mindegy, hogy élőlényben van, vagy élettelenben.
Igen, paramatma az egy. Tehát, hogy paramatma ott van mindenkinek a szívében, de az nem azt jelenti, hogy akkor a sokká vált a paramatma, ugyanaz a paramatma van mindenkinek a szívében. Azt a példát hozzák az ácsárják, mint hogyha egy napsütéses délelőtt kirakunk 10 vödör vizet a napra, és mind a 10 vödörbe tükröződik a napsugár, akkor nem 10 nap van a 10 vödörbe, hanem ugyanaz a nap, csak 10 különböző vödörbe tükröződik a képe. Ugyanígy a felsőek az egy, csak mindenkinek a szívének a tükrének tud jelenni. És segít, és hogyha mi hallgatjuk, akkor az jó lesz nekünk, hogyha meg nem hallgatjuk, az meg nem lesz olyan jó.
Mondjuk egy kődarabnak van egy ilyen világ?
Kődarabnak általában nincs. Az a kő az egy halott anyag. Vannak ritka esetek, amikor lehet kristályokba, de általában nincs.
És a silában eleve benne van?
Az Krishna, az nem Jiva. Igen, tehát hogy például a Salagramsila vagy Govardhansila, akkor Krishnának az a formája, amikor nem kell beavatni, hanem Krishna jelen van. És amikor valaki imádja, akkor viszonozza az imádatát, amit utána. Jó, más kérdés. Igen?
Nekem van még egy. Azt mondja, mi élek, akkor vagyok, mint a hajszálak végén, akkor a keresztmetszetének 10 000 része, az csak egy viszonyítási, vagy?
Igen, az azt mondja, hogy kicsi.
Igen, csak az. Hát akkor csak ehhez a test, az egy viszonyítás volt, ugye?
Hát megnézed, hogy az most, hogy 10 000 vagy 10 001-ed.
Igen.
Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy ugye, mert a mi számunkra, hogy 10 000 vagy 20 000, nagy különbség nincs, mert a hajszál vége már elve nagyon kicsi, és annak a 10 000 vagy 20 000 rész.
Hallottam egy olyat, hogy egy felső lélek, meg ahhoz képest, akkor mind a hüvelyek úgy van fele. És hogyha minden élőlény volt van felső lélek, akkor ez nem kívül, hogyha van mert azért kérdeztem, hogy ezek csak ilyen viszonyítási adatok.
Igen, tehát, hogy a felsőek olyan formában nyilvánul meg, ami megfelelő az adott személy számára. Ha valaki ilyen testben van, olyan testben van, és akkor meg tud nyilvánulni, ő tud lenni a legkisebb és a legnagyobb is, számára nincs akadály. Be tud egy atomba, be tud hatolni, és az atom az elég kicsi. És a univerzális formájában meg áthatja az egész univerzumot. És nincs kevesebb potenciálja, amikor ott van a hangyának a szívében, mint amikor megnyilvánítja a kozmikus formáját. Ugyanazt a potenciál műtokolja akkor is. Más kérdés?
És miért van az, hogy az indiaiak úgy tartják nyilván Krisnát, mint a 8. inkarnációja Visnának?
Tehát, hogy félreértések mindig vannak?
Igen, hogy milyen irodalomban, vagy honnan szerintük?
Tehát, hogy a avatárok a Bhagavatam is ír a elsőnek harmadik fejezetében a avatárokról. Avatár az azt jelenti, akik alászállnak. De a Bhagavatam mondja, hogy Ete charam shakala prum sa Krishna stu bhagavan svayam. Indrari vyakulam lokam ridayanti yuge yuge. Hogy volt ez a felsorolás. Kárana dakasáj Vishnu, Garbo dakasáj, Kshira dakasáj Vishnu, és akkor sorolja. Matsya, Kurma, Varáha, Nisimha, Rámacsandra, stb. Stb. És ott van Krishna és Balarám is a felsorolásban. És akkor felsorolja az inkarnációkat, és akkor utána mondja Vyászadét, hogy Éti Csám Sakalápumszá, hogy ezek az előbb említett inkarnációk, mint legfelsőbb úrnak a részei, vagy az ő részeinek a részei. De Krishna stu Bhagaván Svayam, de Krishna ő az eredeti Svayam, Bhagaván, az eredeti istenség személyiség. Az azt jelenti, hogy minden inkarnáció belőle árad ki. Mi a különbség az eredeti személy és az inkarnáció között? Hogy Krishnának az inkarnációja a istenség személyiségének a potenciájának egy részét nyilvánítja ki, nem a teljes egészét. Rupa Goszvámi a Bhakti Rasamrita Szindhuban mondja, hogy a legfelsőbb személynek van 64 fő tulajdonsága. És ebből a 64 tulajdonságból az Úr Nárayan 60-at nyilvánít meg, az utolsó négyet nem. És vannak félistenek, akik ebből a 64-ből csak 50 valamennyit. És vannak olyan inkarnációk, akik mind a 60 mindet megnyilvánítják, nem olyan mértékben, mint Krishna. De Krishna, ő Svayam Bhagaván, ő, aki minden tulajdonság teljes mértékben a birtokában áll, és mindet meg is nyilvánítja, Vrindávon van. De amikor Krishna elhagyja Vrindávont, már ő se nyilvánítja ugyanazt a potenciált, mint mondjuk Maturában vagy Várakában. Tehát, hogy Krishna...
Ezt elhagyja, ezt nem elhagyja, hanem csak...
Nem, mert hogy...
Maturai
Vasudeva lesz. Hát Krishna megnyilvánul Maturában, és megnyilvánul Várakában. Tehát, hogy Krishna, hogy hogyan nyilvánítja meg a fenségét, vagy az édességét, attól függ, hogy az az inkarnáció az ő teljes része, a teljes részeinek a része. De Krishna, ő az istenség eredeti személyiség erről. Srila Jiva Goswami beszél a Tatva Szandarbában, nagyon részletes magyarázatot ad erről. És
akkor mi a tanítás alapján mondják ők, hogy Vishnu az eredeti és Krishna az inkarnáció?
Tehát, hogy mondom, hogy félreértések vannak ennek rengeteg. Nagyon sok. Nagyon sok.
Sok indiai erről van győződve.
Hát az indiaiak egy része sok a majavádik, vannak akik vaisnavák. Igen, vannak olyan vaisnava szampradák, akik azt mondják, hogy Vishnu a legfelsőbb, és Krishna, ő Vishnunak az inkarnációja. Ezt a szentírások nem tanítják vele. Mert ugyanígy a szentírások között is van hierarchia. Ugye a védáknál fontosabbak a puránák. A puránák, mert van 18 fő purána, vannak fő puránák, vannak másodlagos puránák. 18 fő purána közül van 6, ami azoknak szól, akik a tudatlanság kötében vannak, van 6, akik a szenvedélyben vannak, van 5 a jóság kötében élőknek, és 1, ami transzcendentális. És ez a transzcendentális, ez a Bhágavata purána, Srimad Bhágavata. És azért vannak különböző szentírások és különböző hangsúlyokkal. Vannak olyan szentírások, akik tudnak valakit emelni a tudatlanságból a szenvedélyből, vagy a szenvedélyből a jóságba. De a transzcendent, a Srimad Bhágavatam, az tud, bárki bármilyen helyzetben van, bármilyen mélyen benne van a tudatlanságban, hogyha menedéket vesz a Bhágavatam, akkor el tud jutni a transzcendentális szintre. És amikor olvasok a Srimad Bhágavatam első énekét, ugye a Srila Vyászadév, ő az egész Védáknak, Védantának, Mahabharatnak a szerzője. És amikor leírta a Védákat, a Mahabharatot, a Védantát, ezzel kezdődik a Srimad Bhágavatam, hogy Vyászadév nem volt elégedett. És jön a lelki tanítómestere Nárada Muni, és kérdezi, hogy habár leírtam ezt a sok irodalmat, miért nem vagyok elégedett? És akkor Nárada Muni rávilágít, hogy azért nem vagy elégedett, mert nem dicsőítetted megfelelően az istenség legfelsőbb személyiségét. És akkor ő, Nárada Muni ad neki utasítást, hogy írja le az Úr kefteléseit a Srimad Bhágavatamban. És akkor elégedett leszel.
És az a tizedik ének?
Nem, ez a simat bárgolatás.
Ez a simat
bárgolatás. És akkor úgy... És akkor utasította Nárada Muni Vyászadeva, hogy mert ez a... És ott leírja az elsőnek hetedik fejezet, hogy Bhakti Yogena Manasi Samyak Pranayite Male. Hogy Srila Vyászadeva elmerült a tisztei Isten szeretetben, és ebben a meditációban meglátta az Istenség személyiségét, és az anyagi energiáját, aki, a, aki mögötte állt. Tehát kapott egy darsant a legfelsőbb szemétől. És Vyászadeva a Bhagavatamot a... Réma az Isten szeretet hatás alatt írta. Tehát, hogy látta meditációjában, a, ami, ami le van írva a Bhagavatamban. Tehát, hogy Srila Vyászadeva alkotta az egész védikus irodalmat, de a védáknak az érett gyümölcs az a Srimad Bhagavatam. Ezért, amit a Srimad Bhagavatam mond, az a, az a legfontosabb. És amikor úgy néz ki, hogy van valamilyen ellentmondás, akkor a Srimad Bhagavatamnak a kijelentéseit kell alapul venni. Igen, mert vannak olyan puránák, amik az Úr Shiva imádatára ösztönöznek, vagy Brahma imádatára, azért, mert azoknak a személyek addig annyit tudnak megérteni. Azért imádják az Úr Shivát, mert akarnak anyagi gazdagságot, akarnak hatalmat. És akkor nem, nem érdekli más őket. Ezért a puránák, puránák ajánlanak erre a lehetőséget azért, hogy lépésről lépésre tudják emelni a tudatát. De ez egy közvetett folyamat, és ezért ez nem egy életen keresztül, ez sok-sok életen keresztül vezet fölfelé, nem egy élet alatt. De hogyha valaki meghódol Krisnának, akkor egy élet alatt vissza tud menni.
Lelki világban. Amikor bármi előzmény
előtt van. Hát, igen.
De valahol azt írják az írásokra, aki Krisna tudatos, az már minden előző joga folyamaton túl.
Igen, lehet. Vagy, hogyha énekli a szent neveit, akkor mindazt a eredményt megkapja, amit a többi joga folyamatok ajánlhatnak.
Hát ez így.
Tehát, hogy lehet, hogy túl van, vagy lehet, hogy nincs túl, de minden eredmény megad. A Bhagavad Gita 8. fejezetének a utolsó verse, 28. verse mondja, fel is olvasom. Védés ügyeg és utóbb a szücsajvadáni és ügyet punyapalam fradistam, a két utat szavam idam vidítve. Jógi paramsztánum pajti csájdja. Aki az odadó szolgált útját járja, nincs megfosztva azoktól az állásoktól, melyek a védák tanulmányozásából, az áldozatok végzéséből, a vezetésből, az adományozásból, vagy a filozófiai és gyümölcsöző cselekedetekből származnak. Pusztán az odadó szolgált végzésével megkapja mindezt, és végül eljut a legfelsőbb örök lakhelyre. Tehát, hogy valaki odadó szolgálatot végez, megkapja mindazt az áldást, amit bármilyen adományozás, védett tanulmányozása, lemondások végzése, stb. Stb. Által elérhető, sőt plusz többet, még többet kap által. Itt ez a legeslegfontosabb szolgálatot végezni a legfelsőbb személynek. Jó, lehet, hogy haladjunk, vagy még... Igen, lehet, hogy nem jutunk végéig, jutunk valameddig, és következő alkalommal innen folytatjuk, mert eleve hosszú fejezet. Ez azt jelenti, hogy a tartalmának összefoglalása, hogy igazából ez elég sűrű ez a fejezet amúgy is. Tehát, hogy ez elég sűrű.
Lesz majd ilyen rövidebb, úgyhogy...
Igen, majd behozzuk a lemaradást. Aki az élőny gyilkos, 19. vers. Aki az élőny gyilkosnak hiszi, vagy azt gondolja, hogy megölhető, az nem rendelkezik tudással, hiszen az önvaló nem gyilkos, és nem is ölhető meg. Ezt az előző gondolatot folytatja. A lélek nem ismer sem születés, sem halált. Soha nem keletkezett, nem most jön létre, és a jövőben sem fog megszületni. Születetlen, örökkévaló, mindig létező és ősi. Ha a testet megisödik, ő akkor sem pusztul el. Menned kell?
Igen.
Jó, köszönöm. Hála Krisna, örülök, hogy eljöttél, és akkor a tervek szerint 2 hét múlva szombaton folytatjuk. Ma van 11-e, 25-én.
Körül is találkozunk.
Aha, megküldök majd. Aha, küldök majd tájékoztatót. Tehát még egyszer, a lélek nem ismer sem születést, sem halált. Soha nem keletkezett, nem most jön létre, a jövőben sem fog megszületni. Születetlen, örökkévaló, mindig létező és ősi. Ha testet meg is ölik, ő akkor sem pusztul el. Hogyha ebbe belegondolunk kicsit mélyebben, hogy ez mit jelent, ez azt jelenti, hogy mi örökkévaló élőnyek vagyunk. És a félelemnek igazából nincs értelme. Nem halunk meg. Nem kell, hogy fájdalmat tapasztaljunk. Ezeket mind válasszuk. Válasszuk, mert van valamilyen anyagi ragaszkodásunk. Ragaszkodunk valamilyen anyagi tapasztalathoz. És amikor ragaszkodunk valamihez, akkor elkezdünk fájdalmat tapasztalni. Ugyanúgy, mint egy kisgyerek. Valamit elkezd, megfog a kezébe, és az lehet, hogy veszélyes a számára. Anyukája akarja venni tőle, és egyből kiveri a hisztit, mert hogy az neki kell. Tehát, hogy nem kellene, hogy szenvedést tapasztaljon, de mivel ragaszkodik, akkor tapasztal a szenvedést. Ugyanúgy mi is az anyagi ragaszkodás miatt tapasztalunk szenvedést. Hogyha el tudjuk engedni, akkor igazából nincs.
Nem hagyta Isten csak fáját, nem tudom.
Nem tudom, hogy... Jó. Jó. Következő. Ó, párta, hogyan lehetne gyilkos, vagy miképpen vehetne rá bárkit az ölésre, aki tudja, hogy a lélek elpusztíthatatlan, örök, megszületetlen és változatlan. Ugye, hogyha megnézzük, hogy hogy lehetne megölni a lelket, mikor a lélek halhatatlan. És Krishna ezt ismétli ezekben a versekben, hogy lélek örök, nem gyilkos, nem lehet elpusztítani, ez mind csak egyfajta téves felfogás eredmény. És itt a 22. versben hozza ezt az analógiát. Ahogy az ember leveti elnyűjt ruháit, és újakat ölt magára, úgy válik meg a lélek is az öreg, hasznavehetetlen testektől, hogy újakat fogadjon el helyükbe. Ez egy nagyon szemléletes példa, hogy mindannyian viselünk ruhát, és nagyon egyértelműen tapasztaljuk, hogy mi nem ez a ruha vagyunk. És amikor elkapik, elhasználódik egy ruhánk, levesszük, és veszünk fel egy másikat helyébe. Ugyanígy este is levetjük a ruhákat, és akkor felvesszük a hálóruhánkat. De akkor nem haltunk meg, ugye nem haltunk meg, amikor ruhát cserélünk, hanem csak kicseréltük a egyik ruhát egy másikra. És hogyha valaki jönne, és akkor elkezdeni szétni a ruhát, ami rajtam van, akkor igazából nem kellene, hogy fájdalmat tapasztaljak. Hogyha ragaszkodok ehhez a ruhához, hogy ez milyen szép, mennyire tetszik, akkor lehet, hogy tapasztalok fájdalmat, de igazából nem kellene. Mert én nem ez a test vagyok. És hozza ezt a példát a Bhagavad Gita, hogy magyarázza, hogy ez a testi azonosítás igazából csak egy illúzió. A felszabadult lelkek is használják a testet, de nincsenek elmerülve a testi azonosságban. Tehát a probléma, nem a probléma, hogy van egy testünk, a probléma, hogy ennek gondoljuk magunkat. Ez az elmerülés, hogy elmerültünk ebben a felfogásban, hogy mi ez a test vagyunk. És akkor itt folytatja Krishna. A lelket semmilyen fegyver nem képes feldarabolni, tűz nem égetheti, víz nem nedvesítheti, és szél nem szárítatja. Tehát, hogy a lélek. Mert Arjuna egy katona, és vannak különböző fegyverei. Van tűzfegyvere, vízfegyvere, szélfegyver, stb. És akkor itt magyarázza Arjunának. A lelket egyik fegyvereddel se tudod elpusztítani, se a szélfegyverrel, se a tűzfegyverrel, se egyik másik fegyvere. Prabhupád mondja a magyarázatban, hogy manapság főleg a tűzfegyvereket ismerik, de mindenféle fegyvert látunk, hogy használtak a kurukshetrai háborúban. Jó, most 25 van, akkor tartsunk megint egy 10 perc szünetet, és akkor folytatjuk, és nekem legkésőbb 3-4-5-kor be kell fejeznem, mert 5-re egy programra megyek. Akkor ott kell folytatnom. És akkor eljutunk addig, ameddig eljutunk, és akkor következő alkalommal folytatjuk. néz ki, hogy ebben az utolsó kicsit több mint egy órában a maradék majdnem 50 verset nem tudjuk. Nem tudjuk végigvenni. Jó, akkor köszönöm szépen, 10 perc szünet. Silla Prabhupád, ki mindjárt.